Jó reggelt, folytatjuk a hétvégi menetrendet, és még mindig közelebb a matematikához. Stipsitz András, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora és igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja nyerte el idén a Bolyai díjat, ami az egyik legrangosabb tudományos elismerés. Olá Andrea beszélgetett vele.
Mesélne a kutatási területéről, milyen újdonság van mindabban, amivel ön foglalkozik?
Tehát a térfogalomnak a fejlődése, vagy a terünknek a megértése, az már visszanyúlik egész a görög matematikáig, ugye, ahol Euklidész nem csak az akkori geometriai tudást gyűjtötte össze az Elemek című könyvében, hanem valahogy egy modellt adott arra, hogy hogyan kell egy matematikai elméletnek kinézni, axiómák felsorolásával, majd definíciók, amit az iskolában is tanulunk, és tételek bebizonyítása, biztos mindenkinek rezonál még a Pitagorasz tétel, amit valamikor az iskolában tanultunk. És ez a térfogalom, ez nagyon hosszú ideig valahogy elég merev hozzáállás volt. Az euklidészi modell dominálta a matematikát, mindaddig, amíg az 1800-es évek elején több matematikus jutott arra a felismerésre, köztük Bolyai János, aki a magyar matematika egyik kiemelkedő, hanem a legkiemelkedőbb alakja, hogy ez egy sokkal rugalmasabb és flexibilisebb fogalom, több fajta térkonstrukciót lehet elképzelni, és ez aztán a 19. század végére vezetett ahhoz, hogy különböző dimenziós tereknek a vizsgálata felvetődött. Mielőtt ennek bármilyen fizikai értelmezése vagy alkalmazása meg lett volna, már kialakult mondjuk a négydimenziós tereknek egy elmélete, ami aztán elég hamar talált fizikai alkalmazást, mert az Einstein nevéhez kötött relativitás elmélet az pont egy ilyen négydimenziós, egy ilyen téridőnek a struktúráját vizsgálja, inkább geometriai, mint topológiai szempontból. Itt a geometria az azt jelenti, hogy lehet távolságokat mérni, szögeket, tehát az egy egész merev struktúra, a topológia az ennél sokkal lazább, ott az ilyen kisebb változtatásokat mi elhanyagolhatónak tekintjük. És ez vezetett ahhoz, hogy az emberek megpróbálták megérteni a mindenféle dimenziós tereknek, hogy egyáltalán milyenek lehetségesek, és hogyha föl tudnánk sorolni az összeset, akkor hogy lehet őket beazonosítani. Tehát durván szólva a mi feladatunk az, hogy egy ilyen népszámlálást végezzünk a valahány dimenziós terek között, és mindegyiknek adjunk egy mondjuk egy ilyen személyi számszerűséget, amivel ezeket be lehet azonosítani. És az derült ki meglepő módon, hogy az egy- és kétdimenziós terek azok elég egyszerűek, azt nagyon hamar megértették, és a 60-as évekre az 5-6, illetve magasabb dimenziós tereket is egész jól tudták kezelni. Valahogy ott elég széles a tér, nem tudom, hogy érzékelhető, ez sok dimenzió van, és ezért rengeteg olyan technikát lehet kifejleszteni, amivel ezeket be lehet azonosítani, két különböző konstrukcióval keletkező teret azonosítani lehet, föl lehet őket sorolni. Tehát én azt nem mondom, hogy az az elmélet lezárt, de abban nagyon-nagyon jó állapotban vagyunk. És a három és a négy dimenzió, pont a három, amiben élünk, illetve a négy, az a téridőnek a dimenziója, ez valahogy kimaradt. A három dimenziót aztán a 2000-es évek elején egy orosz matematikus nagyjából megértette és lezárta. A négy dimenzió az meg valahogy úgy kell elképzelni, mint egy ilyen fázis átmenet valahogy, az alacsony és a magas közötti határ, és se az alacsony, se a magasnak a meghatározó technikái nem működnek, de mind az alacsony, mind a magasból vannak olyan karakterisztikák, amiket megörököl, és ettől valahogy nagyon egyedivé vált, és itt még nem tudjuk, hogy mi lesz a válasz. Ugye a matematikában az a szokásos terminológia, hogyha valamiről megbizonyosodtunk, valamit bebizonyítottunk, azt tételnek hívjuk, amiről meg csak tippünk van, de még nem tudjuk, hogy mi a bizonyítás, de nagyon hiszünk ebben a tippben, azt úgy hívjuk, hogy sejtés. Na a négy dimenzióban még sejtés sincs. Tehát még tippünk sincs arra. A tapasztalat az, hogy a háromdimenziós tereknek a megértésében nagyon fontosak a háromdimenzióban lévő hurkoknak a megértése. Ezeket valahogy egy ilyen algebrai struktúrába lehet rendezni, annak a neve az, hogy fundamentális csoport, már a neve is mutatja, hogy az egy alapvető dolog, És az előbb említett 2000-es évek elején bebizonyított tétel azt mondja, hogy ez a fundamentális csoport, ez valahogy nagyjából meghatározza azt a háromdimenziós teret. Ebből jött az ötlet, hogy talán négy dimenzióban nem a hurkokat kéne nézni, hanem a felületeket, és hogy a csomók hogy jönnek ide, hát azt is meg lehet csinálni, hogy a négydimenziós terünkből kiveszünk egy kicsi gömböcöt, és akkor annak keletkezik egy pereme, ami egy háromdimenziós tér lesz, és a háromdimenziós térbe belerajzolunk egy csomót, és megnézzük, hogy az milyen felületet határol már a négydimenzióban. Tehát a csomóknak itt nem a háromdimenziós karakterisztikáit nézzük, hanem inkább, hogy hogy viselkednek a négydimenziós térben, és az én pályázatom erre lett felfűzve. Azt reméljük, hogy ezeknek a felületeknek, tehát egy csomót rögzítve, a ráilleszhető felületeknek a struktúráját megértve, ha ezt minden csomóra meg tudnánk csinálni, akkor megértenénk azt a négydimenziós teret is talán. Van még itt egy kis technikai apróság, amit én beletettem a pályázatomba, ami az igazi újdonság, de azt egy picit hosszabb idő lenne elmagyarázni, úgyhogy elégedjünk meg annyival, hogy ezeket a felületeket próbáljuk megérteni.
De arról lehet tudni, hogy ha már tétel lesz ebből, amiről beszélt, akkor hol lesz ez vajon, akármennyi idő múlva használható? Tehát az élet milyen területén?
Ezek egyelőre elég elméleti kutatások. Ugye egy nagyon egyszerű kérdés, ami valószínűleg egy kis iskolásban is felmerül, hogy milyen alakú a világ, és milyen alakú a világegyetem. A matematika erre nem fog tudni válaszolni. A matematika azt tudja megmondani, hogy milyen alakúak lehetnek a világegyetemek, és aztán ezt egy másik tudomány tudja, esetleg a fizika vagy asztrofizika, azt mondani, hogy ebből a nagyon hosszú listából az első 500 ezeret, azokat ő kizárja, és nagyon esélyesek a következő nem tudom hány példa. Ez túlnyúlik azon, hogy ebben én igazándiból foglalkozok. Mi azt szeretnénk egy ilyen modell lehetőségeket felsorolni, és aztán társtudományok ebből tudnak esetleg válogatni. De hozzá szeretném tenni, hogy ez mind nagyon absztraktnak tűnik, és ugorjunk vissza megint 120 évet az időben, Einstein relativitás elmélet, ez szintén nagyon absztraktnak tűnt, de aztán kiderült, hogy ha a GPS-t helyesen akarjuk használni, ahhoz nem elég a newtoni modellt alkalmazni, hanem ahhoz egy ilyen sokkal szofisztikáltabb módszert kell igénybe venni, és ma ez teljesen az életünk részévé vált. Tehát sose tudhatjuk azt előre, hogy melyik ilyen eredmény tényleg mi fogja meghatározóan megváltoztatni az életünket. Én régen ismertem az utcákat, tudtam, hogy hova, hogy kell elmenni az autóval, vagy busszal, vagy bármivel, és mostanában ez totálisan háttérbe szorult. Beütöm a telefonomba, és nem is gondolkozok ezen. Azt gondolja az ember, hogy ettől így eltúnyul, vagy elbutul, de én ebben nem vagyok teljesen biztos, mert inkább az történik, hogy másra koncentrál akkor az ember. Ugyanezt történik a telefonszámokkal. A kisiskolás otthoni telefonszámunkra most is emlékszem, de a mostani telefonokra az ismerőseimnél semmire. Tehát egyszerűen, mert valahogy erre nincs igazán szükség, és én azt hiszem, hogy az inkább lehetőséget ad arra, hogy másra koncentráljunk.
Említette Bolyai nevét, akkor ön számára a Bolyai díj még fontosabb talán, nem? Mert hogy kapcsolatban van az ön kutatási területével?
Hát nyilván a Bolyai díj az egy nagyon komoly elismerése a magyar tudományos életnek, és nyilván, hogyha egy matematikus kapja, az ott van egy extra szint, mert mégiscsak egy matematikusról elmezett díj az közelebbről érint. Hát az egy következő szint, hogy egy geométerként vagy topológusként persze rengetegszer tanulmányoztam, ugye már az egyetemen tanultuk Bolyai János munkásságát, akkor kevesebbet értettem belőle, ezt be kell, hogy valljam, de aztán mindig, ahogy visszatér az ember, ugye az ő ötlete a hiperbolikus geometria bevezetése volt, és ez a háromdimenziós terek elméletében ez meghatározó, tehát ez visszatér, és hogyha a külföldi matematikusokkal beszélünk, a Bolyai neve az egyszerűen az mindenkinek teljesen közismert. Tehát ez egy kicsit olyan, mint hogyha, hát azt nem mondom, hogy a családban, de azért a legközelebb érzem magam ehhez a díjhoz, és persze egy nagyon nagy megtiszteltetés. Amikor ezt megtudtam, már akkor eléggé meg voltam tisztelve, de aztán megnéztem azt a névsort, akik korábban ezt kapták, és az már egész nyomasztóvá is tud válni, hogy ehhez a ehhez a díjhoz fölnőjön az ember. Úgyhogy nyilván ez egy meghatározó pillanat mindig egy kutató életében, nem ezért folytatjuk a kutatásukat, de amikor egy ilyen elismerést kapunk, akkor egy picit az ember visszatekint, illetve egy nagyon nagy motivációt kap arra, hogyha ellanyhulna a figyelme, vagy egy kicsit türelmetlenebbé válna, vagy esetleg nem vállalna el különböző feladatokat, akkor rábeszéli magát, hogy azért csak nyugodtan vállaljuk ezt be, mert tartozunk ennyivel a közösségnek.
Ön intézetvezető, nem is tudom elképzelni, hogy mennyi ideje van a matematikával foglalkozni, hiszen egész embert kíván a munkaköre.
Persze, intézményvezetőként az embernek sok dolga van, de azért nem egyedül vezet az ember egy intézetet, hanem rengeteg segítséget kap, és tavaly több új feladatom keletkezett, tehát a pályázat elnyerése volt az egyik, aztán ebben az IRC szervezetében beválasztottak a tanács tagjának, az 22 európai kutatót gyűjt össze, és a tanács dönti el, vagy működteti ezt az egész rendszert. És akkor rájöttem, hogy néhány feladatot azt valahogy át kell, hogy szervezzek, és sikerült is rengeteg feladatot delegálnom a kutatótársaimnak, és ez szintén egy nagyon pozitív élmény volt, mert senki se örül annak, ha extra feladatai, vagy nem szoktak az emberek örülni, de sikerült megtalálni a jó embereket a jó feladatokra, úgyhogy valahogy lehet, hogy persze csak felén van ez így, és magukban nem így érzeznek, de kívülről úgy tűnik, hogy mindenki nagy örömmel vetette bele magát egy-egy újabb feladatba, hogyha mértékkel kapnak az emberek szerintem feladatokat, akkor az még nagyon pozitív is lehet, úgyhogy ez egy örök tanulság, hogy meg kell tanuljam pontosan, ügyesen adagolni ezeket az extra feladatokat, mert egy ideig ez nagyon motiváló tud lenni, és én nagyon örülök, hogy ezt megtettem, így persze önző módon saját magamnak is felszabadítottam egy kis energiát és időt, úgyhogy így tudok arra is koncentrálni, hogy tovább vigyük ezt a matematikai elméletet a munkatársaimmal.
Hogyha az ön családját nézzük, akkor ugye katonák voltak egy részről, ráadásul a családi legendárium őriz egy nagyon szép történetet, egy bárói cím elnyeréséről is. És akkor az ember azt gondolná, hogy egy kisfiú ilyen módon nevelkedve, ezen a történeten nevelkedve valószínűleg katona lesz. Édesapja mérnök volt, az az irány is lehetett volna, és aztán volt intézményalapító is a családban, ahogy olvastam. Szóval, hogy önnek mi volt az, ami a matematika mellett szólt.
Valóban, családunk sok-sok generációra visszamenőleg egy katona család, nagyapám is, mind a két nagyapám egyébként katona volt, de az apukámat már nem hívták be, 56-ban érettségizett, és akkor elég bizonytalan volt valahogy a hangulat, úgyhogy ő már nem volt katona, és aztán én sem. Tehát ez valahogy megszakadt, és már a fiam sem ment katonának, úgyhogy más lett az irányultság. Amikor én kisgyerek voltam, és megkérdezték, hogy mi szeretnék lenni, a nagy leszek, akkor mindig azt választottam, hogy mérnök, mert azt gondoltam, hogy hát mindenki mérnök, nem? Az apukám mérnök, a nagybátyám, mi két nagybátyám mérnök volt, felnőtt férfit, akit ismertem a családba, ott mindenki mérnök volt. Aztán kiderült, hogy a mérnököknek elég jól kell tudni rajzolni, az nekem sosem ment, úgyhogy akkor elgondolkoztam, és mindig vonzott a matematikában az, hogy a kérdésekre adandó válaszok általában nagyon jól definiáltak. Tehát én pontosan értettem, hogyha egy matematika dolgozatot írtunk, hogy mi az elvárás, hogy meg tudtam-e csinálni, az egy kérdés, de tudtam, hogy mi a jó válasz. Egy csomó más tárgyban ezt sose tudtam eldönteni, hogy mi lesz a jó. És ez engem nagyon vonzott, ez a nagyon tiszta elvárás, és az egész a matematikának ez a lecsupaszított, tiszta, absztrakt világlátása. És aztán a gimnázium éveiben két osztálytársam is volt, akinek az édesapja matematikus volt. Egyébként az egyiküknek éppen az édesapja Hajnal András, egy korábbi igazgató volt az intézetben, és akkor velük is beszélgettünk. Aztán egyszer édesanyám elment Hajnal professzorhoz, és megkérdezte, hogy hát a fiam az matematikát akar tanulni, mit csináljunk? És akkor a Hajnal András azt mondta, hogy hagyjuk, csinálja azt, hogyha ezt szeretné, ha jól megy neki, jó, ha nem, akkor majd rá fog jönni, hogy nem olyan jó, és akkor valami más talál. Ezért továbbra is nagyon hálás vagyok neki, és ezt el is mondtam neki, nem emlékezett rá egyébként. És ez vitt aztán a matematikus szakra, illetve hozzá kell, hogy tegyem, hogy a középiskolában a matematika tanárunk az egy nagyon jó tanár volt, és egy nagyon jó egyéniség, tehát nekem ez nagyon imponált, és ezért nagyon szerettem a matematika órákat is, és akkor így áttételesen a matematikát is. Úgyhogy ez vitt a matematika felé. Hát aztán kaptam, talán negyed vagy ötöd éves koromban kaptam a kezembe egy éppen erről a négydimenziós topológiáról egy könyvet, úgyhogy amikor én kimentem Amerikába, akkor ez volt a cél, hogy ezt szeretném tanulni. És ott voltak apró buktatók, mert éppen azon az egyetemen nem volt olyan szakértő, de ezeket a buktatókat már könnyedén leküzdöttük. És a végén az én doktori témavezetőm, John Morgan, az ennek a témakörnek az egyik kiemelkedően sikeres kutatója volt, úgyhogy tőle is nagyon sokat kaptunk. Mind tanácsként, mind modellként, hogy ő ehhez hogy állt, a kérdéseket hogy vizsgálta, rengeteget tanultunk tőle.
Azon gondolkodik az ember, hogy miért nem maradt kint valaki, aki ilyen nagyszerű dolgokat csinál, és Amerikában talán több lehetősége lenne.
Sok erő hat az emberre az élete során, bárhol is van. A mindennapi élet, a tudomány, vagy a munkája, az egy nagyon fontos dolog, de azért vannak más fontos dolgok is, tehát én egy nagy családban nőttem föl, olyan szempontból a mi kis családunk persze, édesapám, édesanyám, testvérem, az egy kis egység volt, de az unokatestvérekkel egy karácsony nálunk ritkán lett 30-40 ember alatt. Tehát az egy nagyon összetartó erő, egy ilyen kicsit olyan, mint egy ilyen törzs. És ez engem mindig visszahúzott Magyarországra, tehát amikor én diák voltam, vagy aztán posztdoktor voltam Kaliforniában, akkor minden karácsonyra hazajöttem, minden nyarat itthon töltöttünk. Úgyhogy nem tudtam azt elképzelni, hogy ne Magyarországon éljek. Tehát ez van. Szívesen elmegyek dolgozni, szívesen elmegyek tanítani, szívesen elmentem tanulni máshova, mindig azzal a tudattal, hogy nekem van egy repülőjegyem haza. Ekkor meg ekkor haza fogok menni, és akkor milyen jó lesz. És mindenütt vannak problémák, Magyarországon is voltak. Én pont a rendszerváltáskor mentem ki. Az első fél évünkben volt a taxis blokád, ez nagyon furcsa volt így külföldön megélni. Tehát minden megoldásnak vannak pozitív és negatív oldalai, nyilván, de én sose tudtam elképzelni azt, hogy ne Magyarországon éljem az életemet. Mindig arra gondoltam, hogy a nagyszüleim, mondjuk ez a katona nagyapám, őt 49-ben börtönbe csukták, 56-ba szabadult, és ő sem ment külföldre. Neki pedig tényleg nehéz élete volt. Tehát ahhoz képest, ha itt vannak apró nehézségek, hát Istenem, szóval azt sose tudom összehasonlítani, ahol a másik nagyapám pedig orosz hadifogságban volt. És ő is hazajött, és itthon becsülettel leélte az életét, fölnevelte édesanyámat, nagynénémet, nagybátyámat. Hát mindig az a kérdés, hogy mihez viszonyítjuk. És rosszul érezném magam, ha azt mondanám, hogy azok a nehézségek, amikkel én szembenézek, azok összemérhetők a nagyszüleim nehézségeivel. Egyszerűen az nincsenek ugyanabban a kategóriában. Úgyhogy ez sose rettentett vissza. A család az pedig az nagyon fontos. Nekem mindig nagyon fontos volt, a szüleimnek is nagyon fontos volt, és nagyon remélem, hogy a gyerekeimbe is ezt az érzést sikerült átadnom. Aztán ezt, hogyha visszatérünk erre mondjuk 30 év múlva, akkor megmondom, hogy sikerült, vagy nem.
Stipsic Andrással, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutató professzorával és igazgatójával, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjával Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, és az egészségünkkel foglalkozunk. Maradjanak velünk!